Magyar Tamás külpolitikai szakértő, az 50-es Loránd Tudományegyetem tanára az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Nigel Farage pártjára milyen hatással lesz, hogy Boris Johnson a miniszterelnök, aki a kemény Brexit híve?
Trump és...
Nigel Farage pártjára.
Nigel Farage.
Megnyerték az európai parlamenti választást.
Igen, azt hiszem, hogy Nigel Farage pártja ilyen egy ügyes párt, de nem egy ügyű, hanem egy ügyes párt. A brit választók egy jelentős része egyszerűen így akarta kifejezni azt, hogy mennyi elégedetlen a hagyományos politikai elittel szemben. Hozzá kell tenni, hogy valószínű nagy részben konzervatív szavazók, de valószínű azért munkáspárti szavazók is szavaztak Nigel Farage pártjára. Nigel Farage pártja belpolitikailag nem valószínű, hogy komolyabb szerepet játszana. Annak ellenére, hogy a hagyományos pártok erősen visszaestek, tehát a konzervatívokat, munkáspártiakat és a liberális demokratákat is 20-24% között mérik, hasonlóképpen a Brexit párttal, de ahogy mondtam, a Brexit pártnak gyakorlatilag nincsen belpolitikai programja, tehát az ő egyetlen programpontjuk az, hogy kilépni az Unióból.
Ha határidőre kilépnek, akkor vége a Brexit
pártnak? És nagyjából azt hiszem, hogy akkor vége, legalábbis hát nagyon mondjuk merész jósolni a politikába, most a brit belpolitikát tekintve még merészebb, de nem tudok semmi olyan komoly programot, amit a Brexit párt belpolitikában adott esetben egy általános parlamenti választást a választók elé tudna tárni. Valószínű, hogy bevándorlás ellenes lenne, de hát a Brexiten ki, hogyha már nem az Unió tagja az Egyesült Királyság, akkor legalábbis nem tudom, mi a pozíciója az egészségügy reformjába, oktatásügyben, gazdaságpolitikában, energiapolitikában, védelempolitikában. Szóval ilyen efemér jelenségnek tartom a Farage pártot. Nyilvánvaló, hogy ez a fajta megerősödése, ez általánosságban a brit politikáját szembeni protestszavazatnak tudható be elsősorban szerintem.
Amíg a britek ki nem lépnek az Európai Unióból, addig értelemszerűen a tagjai. Van-e beleszólásuk, hogy a Brexit tárgyalások hogy alakuljanak?
Nem valószínű, nem tartom
valószínű. Kihagyják őket? A főtárgyaló tárgyal velük róluk és kész?
Igen, szóval nem tartom valószínűleg, hogy a Brexit pártiaknak itt komoly beleszólása lenne. Az, hogy most egy vita vagy spekuláció folyik arról, hogy Nigel Farage maga kap-e valamilyen pozíciót, vagy nem, közvetlenül jó viszonyt tápol Donald Trump-al.
De Boris Johnson is állítólag jó viszonyt tápol Donald Trump-al.
Igen, bár voltak olyan megjegyzései Trump-al kapcsolatban az amerikai 2016-os elnök választások kapcsán, amelyek nem voltak teljesen hízelgők Trump szellemi képességeit illetően. De hát ugye elfelejtettük ezeket a dolgokat már. Viszont az amerikaiaknál és Trumpnál elsősorban Nigel Farage többek között azért, vagy talán főleg azért annyira népszerű, vagy hát árközel az elnökhöz, mert Donald Trump nagyon erőteljesen próbálja akadályozni kevésbé nyílt és nyílt eszközökkel az Európai Unió federalisztikus átalakítását, tehát az, hogy egy nagy tömb legyen az Európai Unió. Trump sokkal inkább egy kétoldalú kapcsolatokon alapuló viszonyrendszert képzel el az atlanti viszonyrendszerben.
Ebben van logika, egy nagynak sok kicsivel könnyebb tárgyalni.
Van logika benne, viszont, és Donald Trump idézőjelben Brexit párti volt, tehát ő üdvözölte a referendumnak az eredményét. Viszont ez nem stratégiai, nem tudom, hogy mennyire volt meggondolt, vagy nem meggondolt, hiszen nagyon sokan úgy vélték, hogy az Európai Unió federalisztikus átalakításának a fő akadálya a Nagy-Britannia volt. Tehát köztudott Margaret Thatchernek a küzdelme az eukratákkal szemben egyfajta Isten ostora volt majdnem, hogy a brüsszeliek szemében, és az, ahogy a britek kilépnek, gyakorlatilag az Egyesült Államok elveszti az egyik legfontosabb szövetségesét ebbe a stratégiai kérdésben, és ez azt jelenti, hogy magyarul a franciák és a németek időzőjelben ellensúly nélkül maradnak Európában. És hát a föderalisztikus terveket erőteljesebben tudják képviselni, mivel Nagy-Britannia már nem tag. Tehát ilyen szempontból Egyesült Államok úgymond egy stratégiai szövetséges vesztett abban az elképzelésben, hogy az európaiak nyilvánvalóan első számú kereskedelmi befektetési partnerek, diplomáciai, politikai, biztonságpolitikai, de az amerikaiak azért szívük még nem nagyon szeretnék, hogyha az európaiak az Egyesült Államokkal egyenlő szintre vergődnének, az európaiak, mint junior partnerek globális és egyéb kérdésekben nagyon nagy örömmel fogadottak Amerikába, azzal, hogy adott esetben regionális biztonsági feladatokat lássanak el földközi tenger térségébe, Észak-Afrika, adott esetben akár még Közel-Kelet is, de az, hogy mondjuk a globális kérdésekbe vagy a kínaiakkal való kérdésben az európaiak egyenlő mondjuk pozícióból tárgyalnak, mint az amerikaiak, az azért Washingtonban nem egy örömmel fogadott álláspont. Független attól, hogy most republikánusokról, vagy demokratákról van szó.
Említette a beszélgetés elején Boris Johnson szűk többségét a parlamentben. A brit választási rendszer innen a győztes mindent visz elve szerint működőnek látszik. Mennyit számít ebben a személy, és mennyit számít ebben a párt kötődés, hogy valaki akár egy szavazattal is bemenjen a parlamentbe, és édes mindegy, hogy mögötte lemaradva még hány párt volt egy-egy szavazattal, ők semmit nem kapnak.
Igen, hát ez a rendszer, ez abból a meggondolásból indul ki, és ez jellemző az angol és az amerikai választási rendszerre, angolszás választási rendszerre, hogy az ő elképzésük szerint a legfontosabb dolog, hogy működőképes és munkaképes többséget biztosítani a törvényhozásban, illetve a kormányban. Tehát ezért torzít ilyen ennyire a brit választási rendszer, és ezért torzít ennyire az amerikai választási rendszer, és ami hasonló módon győztes mindent visz elve alapján van, vagy elvére épül az elnökválasztásnál. Hát köztudott, hogy Donald Trump 2-3 millió szavazata kevesebbet kapott országosan, viszont nem a közvetlen választják az elnököt, hanem az elektori kollégium révén, és azt számít, hogy ott kap többséget, és az pedig a győztes mindent viselve alapján történik. Tehát magyarul, hogyha a Kaliforniában valaki 10 millió szavazattal győz, vagy egyel, akkor ugyanúgy megkapja az 55 elektori kollégiumi szavazatot, és ugyanígy az összes többi államban, tehát ezért adottatott a trumpi győzelem. Nagy-Britanniában is hasonló a helyzet. Volt olyan eset, amikor a liberális demokraták a szavazatok 19%-át szerezték meg, és a 650 tagú parlamentből 12 helyet kaptak. Ugyancsak, mert legtöbb helyen második, harmadikak voltak, és így eltolja egy működőképes kormányzat, ha van ilyen. Na most egy amerikai szeretnék idézni, ír származású Thomas O'Neill, aki a képviselőház elnöke volt hosszú időn keresztül, de ez érvényes Nagy-Britanniára is, ő azt mondta, hogy minden politika helyi politika. Tehát Nagy-Britanniában is nagyon sokszor nem az országos nagy kérdések számítanak, hogy milyen az energiapolitikája az országnak, vagy a védelmi politikája, vagy az EU politikája, hanem az, hogy Birminghambe, vagy Cornwallba, vagy Yorkshirebe a helyi kérdésekhez hogyan viszonyulnak a munkáspártiak, a liberális demokraták, a konzervatívok, vagy a zöldek, vagy bárki, aki elindul. Tehát egyrészt a helyi ügyek nagymértékben befolyásolják, másodszor természetesen a személyek is. Említettem Boris Johnsont, hogy úgymond biztos a konzervatív körzetbe lett képviselő. Vannak bebetonozott biztos konzervatív, biztos munkáspárti körzetek elsősorban, a biztos skót nemzeti párt körzetek, és Nagy-Britanniában nem kell, hogy helyben lakó induljon, tehát hogyha mondjuk Boris Johnsonnak kinéztek egy körzetet, biztos körzetet mondjuk Norfolkba, nem ott volt, de csak példaként mondom, akkor nyugodtan elindulhat ott is, annak ellenére, hogy ő londoni, és meg fogják választani, mert a konzervatív párt elnökség és a pártvezetés őt jelölte az adott választói körzet, parlamenti körzetnek a tori képviselő jelöltjének. Tehát személyek is fontosak, helyügyek is fontosak, és hát nyilvánvalóan fontos az, hogy mennyire tudatosan választak az emberek országos ügyekbe, tehát akár a zöld kérdésekbe, akár környezetvédelem, védelempolitikai és így tovább. Tehát ezeknek a kombinációja, ami hát megint csak összefügg azzal hagyományokkal, vannak olyan családok, ahol évszázadokra visszamenőleg mondjuk konzervatív vokat támogatnak. A munkáspártnál nem lehet ezt mondani, mert a munkáspárt 1906-ban alakult, tehát náluk is azért vannak biztos konzervatív körzetek, vagy munkáspárti körzetek bő 100 évre visszamenően. Tehát hagyományok, preferenciák, egyéni politikák, szimpátia, ellenszenf, országos ügyek, helyügyek kombináció nagyon nehéz így ezt összeállítani, de hát erre vannak a pártképezetek, amelyek egyre kifinultabb módszere tudják ezeket a tényezőket figyelme venni, akkor amikor összeállítják a programokat, a manifestumokat, minden pártnak kötelező adott esetben általános választásnál manifestumot közé tenni, amiben a pártprogramot írják le, és hát nyilvánvalóan ezt egyes körzetekben hogyan tudják lebontani a körzetnek megfelelő prioritások mentén.
De brit választási rendszerben mindenkinek el kell indulnia a választáson ahhoz, hogy kormányzati tisztséget nyerhessen a végén, tehát nincs kívülről beemelt ember egy kormányzati tisztségbe?
Nincs, a brit rendszer szerint kormánytag, tehát kabinettag, akár vezető pozícióba, akár úgynevezett junior pozícióba, csak parlamenti képviselő lehet. Tehát a 90-esekben, 92-ben a konzervatívok megnyerték a választásokat, és akkori pártelnök Chris Patten elvesztette a saját körzetét. Nem került be a parlamentbe, jó, nem rossz herekeltő lett Hongkong utolsó kormányzója, de a miniszterelnök kizárólag csak a parlamenti képviselőkből válogathat a kabinetjében, nyilvánvalóan informálisan bárkit megkérdezhet, annak idején Harold Wilson munkáspárti kormányfőhatalmas években nagymértékben támaszkodott Lord Balogh és Lord Kádor két magyar származású közgazdász tanácsaira, akik nem voltak kormánytagok, de hát nyilvánvalóan, vagy Margaret Thatcher a 80-as években az orosz vezetőkkel való találkozók előtt Checkersbe a miniszterelnököknek vidéki rezidencián összehívott szakértői csoportokat, egyetemi embereket, think tankek vezetőit, és így tovább George Orbán többek között a SZERA akkori vezetőjét, vagy egyik vezető emberét, és akkor hát nyilvánvalóan abba a körből meríti a tanácsadókat, ahogyan akarja, de hivatalosan kormánytag csak parlamenti képviselő lehet.
Mi Boris Johnson elképzelése az ír északír határ problémára? Van-e neki erről?
Ilyen például Nincs nagyon, illetve Boris Johnson már korábban azt mondta, hogy hát a határkérdést meg lehet oldani, mert vannak már olyan fejlett technológiai eszközök, amelyek adott esetben úgy tudják a határkérdést megoldani, hogy nincs látható fizikai határ.
Csak elektronikus határ.
Tehát elektronikusan. Igaz, hogy ezt egyesek kétségbe vonják. Általában egy csoport tanulmányozta az összes ilyen megoldást az egész világon, és nem találtak teljesen megnyugtató választ, mert hát szóban arról, hogy nem a határnál, hanem mondjuk a csomagolásnál és mindenhol máshol, tehát az áru kiinduló pontjánál végezni kell azokat a folyamatokat, akár egészségügyi ellenőrzés, hogyha élelmiszerről, állatokról van szó, milyen sztenderdeknek felel meg az árukészít tovább, ahonnan kiindul, és akkor nem kell a határokon ezt elvégezni. Az igazság az, hogy itt nem csak ezekről van szó, a szolgáltatásokról is szó van az úgynevezett nem vámjellegű akadályokról, amelyek abban az esetben, hogyha Írország az EU tagja, Észak-Írország viszont adott esetben egy kemény Brexit-tel kilépne az EU-ból, akkor már két különböző standard lehetne a nem vámjellegű akadályoknál, tehát az egészségügyi sztenderdeknél, a különböző normáknál és tovább, amit megint csak össze kellene egyeztetni, plusz még akkor elvileg az lenne az EU külső határa, és akkor az, hogy most a határforgalmat, személy határforgalmat hogyan ellenőrzik és hogyan nem, ez egy újabb kérdést vett föl. Gyakorlatilag itt nagyon nehéz az egész helyzetet megoldani, és Boris Johnsonnak úgymond a fejjel szegeztek egy pisztolyt ezzel kapcsolatban, az EU-ban, mert azt mondták, hogy ameddig többek között az ír határkérdés nem oldódik meg, addig nem fogják megkezdeni Nagy-Britanniával, vagy az Egyesült Királysággal a kereskedelmi tárgyalásokat, akár egy kemény Brexit után. Márpedig erre létszükséglete lenne az Egyesült Királyságnak, hogy másnap már megkezdődjek azok a nagyon bonyolult kereskedelmi tárgyalások, hiszen itt rengeteg kereskedelmi egyezményről van szó, olyanokról, hogy többek között csak egy példát mondjak, jelen pillanatban az EU-n belül vannak különböző kvóták állatok behozatalánál, marhahús és így tovább, és ezek le vannak bontva. Most, hogy Nagy-Britannia kilépésre, Nagy-Britannia kap ebből a kvótából, vagy nem kap ebből a kvótából, vagy az egészet elveszíti.
Élethalál kérdés.
És így tovább. Tehát rengeteg kérdés van. Az EU kb. 70 országgal tárgyalt különböző megállapodásokat, plusz még azon felül Kínával, Indiával és így tovább. Most ezeket újra kellene mint tárgyalni, és még egyszer mondom, az EU úgymond blokkolná ezeket a kereskedelmi tárgyalásokat abban az esetben, hogyha nem az EU a szájjegyze szerint történne az ír határkérdés megoldása, tehát magyarul, hogyha nem maradna fönt a jelenlegi határ nélküli határ Észak-Írország és Írország között.
Skót függetlenségi törekvésekkel kapcsolatban mi Boris Johnson álláspontja?
Nyilvánvalóan korábban említettük, hogy unionista párt, tehát nagyon keményen az uniót egybe akarja tartani. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy már Theresa May alatt is Nicola Sturgeon, az SNP-nek az elnöke többször lebegtette azt, hogy abban az esetben, hogyha a no deal, tehát megállapodás nélkül kilépés lenne, akkor a skótoknál újra a népszavazást kezdeményeznének. Utoljára 2014-ben volt népszavazás, akkor 55-45 arányban a maradás pártjak, mert az unióban maradás, és nem az euróról volt akkor szó, de főleg azért döntöttek akkor így, legalábbis sokak szerint, mert ez egyben uniós tagságot is jelentett. Viszont, hogyha egy kemény Brexit esetében a skótok, akik köztudottan inkább Európa pártiak, mint az angolok, kétharmad arányba a maradás mellett szavaztak, újra egy függetlenségi referendumot próbálnának hát végezvinni, vagy benyújtani. Nagy valószínűséggel, legalábbis hát amennyire ki lehet számolni, akkor elképzelhető, hogy ott a többség lenne a távozás mellett, de ugyanakkor ez rendkívül bonyolult, tehát a nyugdíjaktól kezdve megint csak akkor a Skócia és a Anglia határa hogyan alakulna az északi tengeri olaj kincsnek a sorsa, amely egyrészt állta kimerülőbe van, másodszor át disputa folyik arról, hogy mennyire illeti meg csak Skóciát és mennyire Nagy-Britániát, és az olajbevétel nélkül Skócia azért nem nagyon lenne jó a gazdasági helyzetben, most is jelen pillanatban különben többet kap be, mint amint befizet a központi kincstárba. Tehát a skótok idézőben jobban járnak az, hogy az unió tagjai jelen pillanatban. De hát ugye akkor fölmerül az a kérdés, ami már a 2014-es a skót referendum előtt fölmerült, hogy abban az esetben, hogyha a skótok kilépnének, akkor ők, mint egy akkori tagállam részeként, ők a sor elejére vagy a végére kerülnek az EU-s tagság kérdésébe, hiszen hát már EU tagok voltak, viszont egy új politikai entitásról van szó, tehát hivatalosan akkor hát végig kellene tárgyalni, persze gyorsabb, mint a törökök esetében, azt a 31 néhány fejezetet. Persze hát láttunk már ilyet, hogy az Európai Bizottság és az Európai Szervek hát úgymond rugalmasan kezeltek saját maguk által felállított szabályokat is, tehát az is elképzelhető, hogy minden tabi nélkül egyik nap kilépnek, másik nap már EU tagok lennének, de hát ezek abszolút spekulációk ilyen pillanatban.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.